Étvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Józsa Judit kerámia szobrásszal Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai vendégemről mindig egy szó jut eszembe, és az a mese. A mese tündére intézte, hogy Józsa Judit ma itt van a stúdióban. Ha valaki nem ismerné édesapádat, akkor csak föl kell lapozza ezt az albumot, amit hoztál, vagy bemegy. Itt van a kiállított teremben?
Igen.
Az édesapádról készült szobor. Igen. Az itt készült még? Otthon készült? Az milyen körülményekben? Na, abban is benne van a szeretet.
Az az igazság, hogy az édesapámról készült kicsi szobrocska, ugye ez a földfestékkel lefestett színes, ilyen mat felületű szobrocska, valóban édesapám volt mintázza, amint üldögél egy fa tuskón, az ölében, a karjaiban fölemel egy szép korondi színes festett vizes korsót, ugye csak tiszta forrásból, hiszen neki ez a mottója. Akkor, amikor ezt a szobrot mintáztam jó pár évvel ezelőtt, akkor honvágyam volt, és nagyon hiányoztak a szüleim, és valahogyan kikívánkozott belőlem ez a szobor, úgyhogy természetesen ez az én saját tulajdonom, és mindig ki van állítva a kis galériában, hiszen az a csak tiszta forrásból motto, az az én mottóm is valahol. Nem véletlenül a galériában egy olyan falikutat mintáztam, ami megidézi a tiszta forrást magát, hiszen gyönyörű magyar életfa tulipánok nőnek ki a kút fölött.
Két kiállításról kellene beszélnünk, egy már megvolt, most jön a folytatás, és abba is előkerül a szeretet.
Azt hiszem, hogy a legkézenfoghatóbb példája a hit, remény és szeretet erényeinek az éppen az erénykatalógusomban található meg, mely nem véletlenül született. Valóban az első kiállítási anyag Magyar Örökség egy címmel 2012-ben készült el, és a Dunapalotában mutathattam be ezt a kiállítási anyagot. A magyarság erényeivel foglalkozik. Minden nehezebb periódusban a művészek reflektálnak a kornak az eseményeire. Akkor, amikor én ezt a kiállítási anyagot mintáztam, akkor úgy éreztem, hogy bizony az erkölcseinkkel baj van, és föltettem a kérdést, hogy milyenek vagyunk mi magyarok. Na nem csak magamnak, hanem sokaknak. Szó szerint megkérdeztem, hogy mit gondolsz, hogy milyenek a magyarok, vagy milyen a magyar ember, te hogy érzed magyarként, te milyen vagy.
Szondáztad a közvéleményt?
Igen, valóban, lehet így mondani, természetesen inkább baráti közegbe kérdeztem meg elsősorban. Általában véve mindenki azt mondta, hogy a magyar ember az jó ember. Tehát, hogyha jónak tartjuk magunkat, a jóhoz való tartozás az egyfajta erkölcsi biztonságot is jelent. Na de nem lehet megfeledkezni arról, hogy az ominózus 40 év ezt az erkölcsi biztonságot felrúgta, tönkretette. Ezért volt baj, és van talán még manapság is baj a bizonyos erkölcseinkkel. És én Aquinoi Szent Tamásnak az erénytanából indultam ki, a három isteni erényből, amit elhangzott már a hit, remény, szeretet erénye, és a négy emberi erényből, amiből az okosság, az igazságosság és az erősség született meg, mert úgy gondolom, hogy a negyedik a mértékletesség lenne, de sem a magyarság, sem a székelység nem mértékletes. Ez nem mondható el, hogy a mi jellemvonásunk lenne. És negatív dolgokat nem szerettem volna a művészeti alkotásokon keresztül erősíteni, úgyhogy ezt kihagytam. Viszont kiegészítettem ezt a Aquinoi Szent Tamási erénytant gyakorlatilag hét olyan másik tulajdonságunkkal, ami megvan, de megerősítésre szorul. Tehát ilyen erényekre kell gondolni, vagy tulajdonságokra kell gondolni, mint a hazaszeretet, az összetartás, a vallásosság, a büszkeség, a kreativitás vagy leleményesség, aztán a hősiesség és végül a bátorság. Tehát azt hiszem, hogy a rádióhallgatók is érzik, hogy mennyire fontos dolgok ezek, és Aquinoi Szent Tamás azt tanította, hogy ha egyetlen erényünk hanyatlik, akkor az összes többi hanyatlik.
Húzza magával a többit.
Valóban, tehát igyekezni kell valamennyiünknek, hogy ezek az erények és tulajdonságok harmóniában és egyensúlyban legyenek egymással bennünk, és rajtunk keresztül ugye embertársainkkal is, és talán az országgal és a világgal is. Úgyhogy ez egy különösen fontos dolog, hogy mit tanulhatunk meg egy-egy erénykatalógusból. És az a kiállítási anyagnak a legfontosabb üzenete, hogy egy magyar ember, ha ránéz erre a kompozícióra, amit egyébként Jókai Anna a hondolának keresztelt el. Ugye a szanszkrit szó erre a mandala, ami azt jelenti, hogy egy fogalom és annak a gyógyító kiáramlása. Tehát Jókai Anna a nemzet művésze csodálatos magyar szóval keresztelt el ezt a műfajt hondoláknak, ami számomra különösen kedves, mert a haza dala, a haza gyógyításáról van szó. Úgy komponáltam meg valóban egy-egy ilyen domborművet, hogy egy pont és ami körülötte van elvre épül, ami az összes magyar népművészeti tárgyainkon ott van. Benne rejlik, rá kell csodálkozni a korondi kerámiákra, a festett kazettás mennyezetekre, a fafaragásokra, vagy a csodálatos varrottasaink sokaságára. Gyakorlatilag a pont maga a teremtő Atya Isten, és a körülötte lévő kör az a világ, az általa teremtett világ. És gondoljanak bele, hogy annak idején a magyarok jurtasátorban laktak. Ha a jurtasátort lerajzoljuk, akkor egy pontot rajzolunk körülötte egy körrel. Ugye a pont az a légnyilás, a levegőnyilás, ahol a tűz fölött kiment a füst. De gyakorlatilag az egyfajta összeköttetés a fenti világgal, nem más, mint egy égi kapocs az Istennel, a teremtővel. Úgyhogy egy különösen a magyar ember számára érthető ikonográfia teremtődött az erénykatalógusom során. Nem véletlenül a hit kompozíciója az egy olyan keresztfa, ami hát hullámvonalas, kicsit fölfele tekergőző kígyóra emlékeztet, hiszen visszautalunk egészen Ádámra és Évára, a paradicsomi fára, és természetesen a tejútra is, ugye a magyarság ősi hitvilágából. A tejút csúcsán pedig ott van a napkorong, és a napkorong megjelenik egy napraforgó virág formájában a hit kompozíciójában. A keresztnek a szárába pedig két kitárulkozó ölelő tulipánvirág van. A csiga vonalban, a kígyónak a tekergődző vonalába pedig harangvirágok nyílnak. Nem véletlenül, mert a harang rendkívül fontos a magyar ember számára, és a harang szó, maga a harang az összekötő szál a teremtővel, az Atyaistennel és a földi emberrel. Úgyhogy ennyire érthető, egyszerű szimbólumokról van szó, csak valójában egy-egy kompozíció egy olyan szikra, ami ezt a megértést, ami minden magyar ember tudattalatiában ott van, talán ezeket segíti.
Azért ezzel vitatkoznék, hogy ezek egyértelmű, egyszerű szimbólumok neked. Tehát hozzád úgy érdemes elmenni a kiállított termetbe, hogy ott vagy és elmondod, mert most valóban evidenciáknak tűnnek, amit elmondtál, de nem biztos, hogy én, amikor ránézek mondjuk a kacskaringos tejútra, akkor így szépen minden összeáll. Csinálsz-e tárlatvezetést?
Gyakran, éppen összeszámoltam, hogy a tavalyi évben 36 alkalommal tartottam gyerekeknek, felnőtteknek, nyugdíjas kluboknak, különféle társaságoknak tárlatvezetést. Általában véve a Józsa Judit galériában minden rendezvényünk ingyenes, így a tárlatvezetések is. Nekem kell ügyesen gazdálkodnom az időmmel, hogy ezeket a egyfajta művelődés történeti munkákat, amit én a szívem csücskének érzek. És azt hiszem, hogy ugye a mottomból indulva ki, a hit, remény, szeretetből egy művész úgy tudja a szeretetét kinyilvánítani, ha azt meg tudja osztani a nagy közönséggel. És a lehető legnagyobb boldogság, hogyha arra a nagy közönség kíváncsi, és az még nagyobb öröm, hogyha azt látom az arcokon, hogy tetszik is, és talán úgy viszik magukkal a szívükben, hogy örömmel gondolnak rá, és továbbadják szájról szájra, és jönnek újabb emberek, akik elmondják, hogy igen, mert az édesanyám, igen, mert az én testvérem itt volt és hallotta, és én is akarom hallani. Szóval ennél nagyobb öröm és boldogság nem nagyon adatik meg.
Jól emlékszem, hogy kihelyezett történelemóra is volt már nálad?
Nagyon sok kihelyezett történelemórát tartunk, mert hogy a galériában, a Városház utcai galéria emeletén a Magyar Nagyasszonyok kiállítási anyagból állandó kiállítás van berendezve. Természetesen nem mind az 59 nagyasszony, mert hogy nem tud annyit befogadni egy tárlatlátogató, hanem jó érzéssel választottam ki úgy emesétől egészen Tóth Ilonáig a kiállítási anyagot, hogy a magyar nagyasszonyok szemén keresztül lássuk a magyar történelmet. Megjelenik itt éppen Árpádházi Szent Piroska is, akiről kevesen tudják, hogy Bizáncnak a egyik legtiszteltebb császárnője, Szent László királyunk leánya, aki a modern 20. századi kórházaknak az elődét építette fel, korát gyakorlatilag 800 évvel haladta meg gondolkodás módjába. De említhetném éppen talán az első óvónőt, vagy az első óvoda alapítót, aztán Kossuth Zsuzsát, akit hát nagyon kevesen tudják, hogy Florence Nightingale 5 évvel megelőzte azzal, hogy a honvéd kórházakat megszervezte Magyarországon. Egy év alatt 72 honvéd kórházat szervezett meg. De hát, ha mi ezt nem mondjuk el, akkor a nemzetközi területen honnan tudnak? És hát még sorolhatnám, ott az első pilótanő, ott van az első világbajnoknők, a gyönyörűséges Kronberger Lili, aki az a lány, aki 4 éven keresztül világbajnok volt, és még férfiakkal kellett versenyezzen, és az a lány, aki ő kitalálja, hogy komponált zenére adja elő a versenyszámát, és maga Kodály Zoltán komponálja neki ezt a csodálatos művet. El se tudjuk ma már képzelni, hogy ne zenére adnák elő a korcsolyázók a versenyszámokat. Ez különleges dolog, de a szívem csücske például a Zsolnai testvérpár, és Zsolnai Júlia éppen ki van állítva. Mennyivel szegényebbek lennénk mi magyarok, hogyha nem lett volna mondjuk egy Lechner Ödön, egy Zsolnai Vilmos, és még sorolhatnánk, hogy az a csodálatos századforduló szecessziós magyar építészettörténet mennyire hiányos lenne. Nem lennének olyan épületeink, mint a Mátyás templom, a Szabadkai, a Kecskeméti városháza, vagy éppen a Marosvásárhelyi kultúrpalota, és még sorolhatnánk a Vakok intézete, rendkívül épp a magyar parlament is csodálatos zsolnai kerámiákkal díszített, szóval...
Nem csodálom, hogy a gyerekek szeretnek elmenni, én itt ülök tátott szájjal, és hallgatom a rengeteg érdekes történetet, honnan veszed az energiát, hogy mindenre oda tudsz figyelni, a részleteket kidolgozod, és aztán az egészet közkincsé teszed mondjuk egy rendhagyó történelemórával. Hát az egy nagyon komplex feladat. Miközben csinálod az aktuális kerámiáidat is.
Az az igazság, hogy szoktam mondani, vagy gondolni, hogy milyen jó lenne, ha legalább 3-4 Judit lenne, aki egy mindig a nagy közönséggel, vagy éppen gyerekekkel foglalkozna, tárlatvezetést tartan, egy valaki mintázna a műhelyben, egy harmadik mondjuk jó leánya lenne a szüleinek, és otthon lenne Korondon az édesanyja szoknyája mellett, és még sorolhatnám. De az az igazság, hogy úgy érzem, hogy a Jóisten mindig mindenhez adott erőt, de ez rajtam is múlt. Tehát ahhoz, hogy a hitet úgy fogadjuk be, hogy az erőt is adjon, ahhoz a Jóisten megáldott minket szabad akarattal. Tehát ezt akarni kell, és szívből kell akarni. Én azt tudom tanácsolni annak, aki reményt vesztett, hogy nézzem föl, mert csak a reménység csillaga mindig ott ragyog, csak neki pillanatnyilag homályosul el, ő nem látja. Az a csillag mindig ott van, mert a reményt, a hittel és a szeretettel együtt a Jóisten nekünk adta. Valami miatt megkörnyékez minket a gonosz vagy éppen rossz emberek, akik miatt elhomályosul a lelki szemeink előtt a remény. Hát gondoljanak csak arra, hogy milyen gyönyörű a magyar nyelv, hogy reménytelen az az ember, aki elkeseredik, és nem véletlenül keseredik el. Szóval ebben a három szóba és ebben a három csodálatos dologban lehet kapaszkodni elsősorban, és innen lehet erőt meríteni, mind az élethez, mind a munkához, és azt hiszem, hogy talán az öröklédhez is, mert hogyha nem hiszünk az öröklétben, bizony nagyon sivár lenne az életünk. És nekem különösen fontos, hogy mindenek fölött van a szeretet, és a három isteni erény között a szeretet a legfontosabb. Csinálhatnám én a legcsodálatosabb szobrot, hogyha abban nem lenne benne az a szeretet, amivel én azt mintáztam.
És akkor most átmegyünk arra a kiállításra, amire készülsz, mert azt mondtad, hogy ez a három isteni erény azt is figurázza majd, úgyhogy beszéljünk a következő kiállításodról. Még csak tematika szinten, Babonából, de azt azért említsük meg, hogy mind dolgozol most.
Nagy öröm számomra, hogy lehetőségem nyílt, hogy a Magyar Örökség kiállítási anyagomat folytassam. Mint említettem, az erénykatalógus készült el a Magyar Örökség első részében, és most, augusztus 18-án, pontosan 17 órakor fogjuk megnyitani a Magyar Örökség második részét. Isten kegyelméből a ferences atyáknak köszönhetően a ferencesek templomában lesz az ünnepélyes megnyitónk. Maga a kiállítási anyag...
A budapesti belvárosi ferences templom, ugye? Arról beszélünk.
Így van, jó. Igen. Maga a kiállítási anyag a József Judit galériában lesz a Városház utcában. Tekintettel arra, hogy most egy nagy kompozíciók születnek meg, ezek most elfoglalják a helyet. és nem férünk el, és én úgy szeretném, hogy nem szűkkörű, zártkörű megnyitó ünnepséget tartsunk, hanem a régi, több mint 10 éves hagyománynak megfelelően az éves nagy tárlatokat a nagy közönségnek bemutatva egyszerre együtt ünnepélyesen nyitanánk meg, és nagyon nagy öröm számomra, hogy a ferences atyák befogadnak a ferencesek templomába, a ferencesek terén, és az is nagy öröm, hogy Jókai Anna vállalta a kiállítás megnyitását, hiszen az első részét ő nyitotta meg, ő keresztelte el a hondalákat.
Akkor született a hondala szó, és akkor a másodikat is ő fogja megnyitni. Hogy állsz? Meg leszel? Kész leszel?
Én nagyon remélem, hogy Úristen elég erőt ad hozzá, hogy meglegyek minden olyan kompozícióval, amit szerettem volna ebben a tárlatban bemutatni. Ezek már nagy méretű alkotások, ugyancsak fákra, gyökerekre támaszkodnak, és ebből emelkednek ki. Az egyik legeklatánsabb téma, amin most már egy ideje foglalkozom, éppen a magyar lélekszobra, de elkészülnek remélhetőleg a magyar örökség őrzői, és hát olyan különlegességek is, mint a magyar harang, de hát maradjon a többi az én titkom. Én azt kívánom szívből, hogy a Jóisten engedje meg, hogy ez valamennyi elkészülhessen, maradéktalanul szépen kiégjen a kemencébe, és hogy mindannyian, akik hallják most ezt a riportot, el is jönnek majd, és megnézik ezt a tárlatot, és mindenkit örömmel várok majd egy-egy tárlatvezetésre, hiszen a régi hagyomány újra elevenítjük, és minden vasárnap délelőtt és délután tárlatvezetéseket fogok tartani.
Az őszi hónapokban gondolom.
Így van, igen.
Tehát akkor a ünnepélyes megnyitó után. Még egy helyen szerepel a szeretet szó, amiről beszélgettünk, és azt mondom, hogy ez feltétlenül mesélde, mert ez nagyon aranyos történet.
Az az igazság, hogy a szeretet kompozíciója egy szív alakú életfa, ami egy hármas halomból kiszökkenő, szárba szökkenő mag, és ez az életfa úgy néz ki, hogy szív alakot formáz, és magába ölel egy fiú meg egy lány galambot, és ők maguk is teremtenek, a fiú meg a lány is teremt egy saját világot, és ott úgy tudjuk, hogy egy olyan világ, ami nem más, mint egy magyar család, hiszen 3 pici tulipánocska van a középpontban helyezve, azaz 3 gyermekecske. És hát ugye a Jóisten teremti ebbe a szív alakú dologba, a világba teremti a szeretetet, a fiú meg a lány, az édesapa és az édesanya teremti a családot. Úgyhogy ez egy különleges dombormű, és ebből a különleges domborműből született egy grafikai rajz, amit rávittünk hordható jó minőségű pólókra. És a legnagyobb öröm számomra is meglepetés az volt, hogy amit éppen siettem a Dunapalotába valami rendezvényre, akkor szembe jött velem egy kedves barátnőm, aki annak idején a galéria felújításában nagyon-nagyon sokat segített, és hát már messziről láttam, hogy ez olyan ismerős, és azt láttam, hogy egy fekete pólóban van, ahol a szeretet erénye fehérben kivilágrik rajta. És hát közelért is akkor ismertem rá, hogy hát ez az én barátnőm, és elnevettük egymást, és megöleltük egymást. Rendkívül jó érzés volt, hogy a szeretet erénye megelevenedik, és szembe jöhet az utcán.
Egyáltalán érdekes az, hogy a szeretetet, mint olyat tudod ábrázolni. Ezt fölviszel egy pólóra, és jön veled szembe az utcán. Ez nagyon-nagyon jó érzés lehet neked művésznek.
Egyszerű dolgokban benne rejlik a csoda. És a Jóistennek a csodája itt mutatkozik meg, amikor éppen egy olyan ember jött szembe egy ilyen pólóba, ami az én munkám volt, az én gyermekem, az én kis virágocskám, az én kis szeretetem, aki tudom, hogy szeret engem, és tisztel engem, szereti a munkáimat, és ki is vette a részét a felújításban a sok-sok nehézségből. Úgyhogy a Jóisten csodája megmutatkozott, azt hiszem, ilyen pici apró dologban is.
Olyat fogok kérdezni, amit nem szoktak szeretni, de belőlem mégis mindig kikívánkozik, hogy van-e kedvenc szobrod?
Nagyon sok kedvenc szobrom van. Mindig nehéz, a adott pillanatnyi lelki állapotomhoz szoktam kötni, hogy pillanatnyilag ki az, aki első blikre, aki eszembe jut, most ugye beszéltünk is róla, a magyar családszobor. Számomra nagy kihívás volt, már csak a méretei miatt is. De azért is, mert olyan sokat kutattam azt a gyökeret, amire végül rá lehetett építeni, hiszen nekünk erős, kemény gyökereink vannak, amiben bele lehet kapaszkodni, amiben lehet erőt gyűjteni. És ami még a szívem csücske, az éppen a szülőföldem, Erdély, hiszen úgy éreztem akkor, amikor a Múzsánkertje kiállítási anyagomat mintáztam, hogy Vas Albert múzsájaként végre apropón van a szülőföldemet, Erdélyt megszemélyesíteni, és az egy különleges alkotás, egy nagy hegyi kristály csúcsára építettem föl a megszemélyesített női alakot, aki olyan, mint egy istennő, a kezében, az egyik kezében a napot, másik kezében a holdat tartja, és csillagot visel a homlokán. De még van egy kedvenc, a Magyarország Anyaország szobor, ami az én válaszom a Trianonra. Azt kell, hogy mondjam, hiszen minden elszakított területen élő magyarnak és sok anyaországi magyarnak is egy fájó sarkalatos tüske, ami a szívünket nyomja. De az én válaszom, hogy nem egy csonka Magyarország vagyunk, hanem egy olyan édesanya, egy olyan anyaország vagyunk, ami magához öleli a gyerekeit. Ott van az egyik fiú, akinek egyenes gerince, egy szép szál fiúcska mellette áll. Ő Erdély. Erdély Párcium kezét fogja, Párcium délvidékét. Erdély az édesanya háta mögött pedig Kárpátalja kezét fogja, Kárpátalja felvidékét, felvidék pedig a nyugati magyarságot megtestesítő kisfiúnak, vagy kislánynak fogja a kezecskéjét, ők ketten elől pedig a magyar kettős keresztes sávos szímert tartják. És az édesanya ölében ott van egy csecsemő, a csecsemő pedig egy csángó pólyába öltöztetett kisbaba, ő a csángó magyarságot szimbolizálja. Én nagyon jól tudom, hogy ez egy ideális elképzelés, de ha valamennyien így érzünk, és minél többen így gondolkodunk, hogy ki tudjuk nyújtani a testvérünk felé a kezünket önzetlenül, szeretettel, akkor bizony szebb lesz az anyaország, szebb lesz Nagy Magyarország, szebb lesz a világ.
És ide cseng az igéd. Régen hangzott már el. Zárjuk a műsort azzal, hogy újra elmondod a mondatot, amit hoztál nekünk.
Legnagyobb örömmel. A hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig a legnagyobb, a szeretet.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten áldja Józsa Judit kerámiaszobrászt.
Isten áldja valamennyiünket, azt hiszem.